Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami mennyei atyánktól és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, hallgassátok meg Istennek azt a szent igéjét, amelyet anya szent egyházunk a mai vasárnapra, böjt negyedik vasárnapjára, ige hirdetési alapigeként jelölt ki. Ennek megfelelően olvasom Isten szent igéjét Pál apostolnak a Róma beliekhez írott levél 5. fejezetének a 12. versétől a 17. a következőképpen. Ahogyan tehát egy ember által jött a bűn a világba, és a bűn által a halál, úgy minden emberre átterjedt a halál azáltal, hogy mindenki vétkezett. Mert a törvényig is volt bűn a világban, bár a bűn nem róható fel, ha nincs törvény. Mégis úrrá lett a halál Ádámtól Mózesig azokon is, akik nem Ádám vétkéhez hasonlóan estek bűnbe. Ő pedig előképe az eljövendőnek. De nem igaz az, hogy amilyen a vétek, olyan a kegyelmi ajándék is, mert ha annak az egynek a vétke miatt sokan haltak meg, az Isten kegyelme és ajándéka még bőségesebben kiáradt az egy ember, a Jézus Krisztus kegyelme által sokakra. És az sem igaz, hogy a kegyelmi ajándék ugyanolyan, mint az első ember bűnbeesése. Az ítélet ugyan egyetlen eset folytán vitt a kárhozatba, a kegyelmi ajándék viszont sokak elbukásából vitt megigazulásra. Ha pedig az egynek elbukása miatt lett urrá a halál egyetlen ember által, akkor azok, akik bőségesen kapják a kegyelem és az igazság ajándékát, még inkább uralkodni fognak az életben, az egy Jézus Krisztus által. Amen. Kedves gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, mentegetőzéssel kezdem. Az első az, hogy ha valakit megrémített volna ez a felolvasott szentige a bonyolultsága miatt, akkor nyugodtan vegye maga elé, és nézze jó szívvel és nyitott szívvel a 208-as énekünket, amikor legelőször elolvastam a hét elején a mai vasárnap ige szakaszát, én magam is egy kicsit megrendültem, és akkor kezdtem el, hogy mi lehet az, ami egy kicsit oldja a helyzetet, és akkor választottam ezt a mindannyiunk által, vagy legalábbis a legtöbbünk által nagyon szeretett éneket, ezt a 208-asat, ami nagyon egyszerűen arról szól, hogy a keresztfához megyek, mert máshol nem lelhetek. Ez az egyik, tehát, hogy ezt a 208-as éneket ezért választottam, hogy ez járja át úgy igazán a szívünket, ezt akarja ez az ige szakasz mondani. Ez picit bonyolultabban, mint ahogy talán szeretnénk, de ezt akarja ez az ige szakasz, ez az ének vers mondani, hogy a keresztfához megyek, és majd, amikor az ige hirdetésnek vége lesz, akkor utána lemenő énekként pedig az, hogy tied vagyok Jézusom. Pál apostol tudott nagyon bonyolultan fogalmazni, ezt egyébként maga Péter apostol is elismerte. A Bibliát ismerő emberek tudják, hogy Péter apostol a második levelében azt írta, hogy Pál, a mi testvérünk, fontos jó dolgokat mondott, néha egy kicsit bonyolultan fejezte ki magát. Ezt Péter apostol írja, tehát nem én állítom, hogy Pál apostol egy kicsit bonyolult. Ennek az oka egyébként, hogy Pál apostol mellett egy jó szót szóljak, akit egyébként nyilván mindannyian nagyon tisztelünk. Ennek az oka egyébként az, hogy Pál apostol röviden és tömören nagyon sok mindent akart elmondani az olvasóinak. Borzasztóan kíváncsi lennék, ezt én soha nem fogom nyilván megtudni, ha csak az örökké valóságban erre vissza nem térhetünk, hogy vajon akiknek írta, amikor a római gyülekezet kitekercselte a levelet, több tekercs, És amikor ezt elolvasták, vajon a római gyülekezet, tagjai hogyan forgathatták? Valószínűsítem, hogy bizonyos szakaszokat a leveléből kétszer, háromszor, ötször, tízszer is elolvastak, megvitattak, átgondoltak. Valószínű, hogy a levélnek különböző mondatait, mondatrészeit újra és újra átolvasták. Tehát Pál apostol sok mindent és tömören akart elmondani az olvasóinak, és ennek következménye ez a gránit keménységű tömörség, amiben tényleg mondjuk így, hogy a teológiai szakember, nem magamra gondolok, hanem teológiai szakemberek, tehát olyanok, akik magyar vagy német nyelvű kommentárokat írtak erről a levélről, tehát az igazi teológiai szakemberek foga is könnyen beletört ebbe a szövegbe. Én most egy szelíd kísérletet teszek arra, hogy leegyszerűsítsem a tartalmat, már amennyire képes leszek leegyszerűsíteni, hogy miről is szólt ez a felolvasott igeszakasz. Az első kijelentés az úgy hangzik, hogy egy ember által. Amikor ez az egy ember elhangzik, akkor nyugodtan adjuk össze, hogy egy meg egy az egy, vagyis hogy Ádám plusz Éva, ők az egy ember. Tehát egy ember által betört a bűn, ez a romboló erő, ez a mindent szétziláló erő ebbe a jónak teremtett világba. Ezt írja le a Biblia az édenkerti történet ama megfogalmazásával, ahogyan az az alattomos kígyó rászedi őket, hogy ne akarjanak Isten Ádámot és Évát, hogy ne akarjanak Isten közösségben élni, hanem legyenek olyanok, mint az Isten. Az ember ősi kísértése ez, hogy én Isten vagyok, én Isten akarok lenni. Nietzsche hírhet mondása, ha van Isten, nem bírom ki, hogy ne én legyek. Tehát betört a bűn a világba, hogy az ember ne éljen Isten közösségben. Most a bűn valóságát a szent isteni törvény mutatja meg, ez a másik tétele ennek a felolvasott ige szakasznak, hogy ha valaki azt kérdezi, hogy na de hát mi az a bűn, akkor el kell olvasni gondosan a dekalógust, magyarul a 10 parancsolatot, és már az első parancsolatnál megdöbbenve állunk meg, amikor azt mondja a parancsot, ne legyen más istened. De a folytatás nem enyhít ezen semmit, neved hiába Isten nevét, szenteld meg az ünnepnapot, és akkor még ezen kívül van még 7 parancsolat, egyre rosszabb a helyzet, egészen addig, hogy ne kívánd a másét, nem is beszélve arról, hogy ne tégy hamis tanúbizonyságot a másikról, ugye a pletyka problémája. Tehát a törvény mutatja meg a bűnt. A lényeg, a törvény megmutatja a bűn valóságát, maga Pál apostol is azt írja itt az előbb, nem tudom, fölfigyelhettetek-e rá a nehéz szöveg hallgatása közben, hogy ha nincs törvény, akkor nem lehet felróni a bűnt. Itt áll, Pál írja, ha nincs törvény, akkor nem róható fel a bűn. Hát ezért akarják összetörni ma is a 10 parancsolatot, ezért igyekeztek a szívekből kiirtani a 10 parancsolatot, mert a szent törvény megmutatja az ember bűnét, de ha nem nézek bele a tükörbe soha, akkor nem fogom meglátni azt, vagy nem látom meg azt, hogy tisztátalan az arcom, vagyis az életem. Mert a törvény olyan, mint a bűn, tehát belenézünk, és látjuk benne az életünket, hogy hogy is állunk mi ezzel a 10 parancsolattal, nem beszélve arról, hogy az Úr Jézus hogyan finomította még, de ezt most nem is akarom tovább idehozni. Tehát a szent törvény megmutatja az ember bűnét, és hogyha az ember nem tudja, hogy ő hát a törvény ellen, mert nem ismeri a törvényt, és nem tudja, hogy vétett ellene, hát attól még persze az élete defektes lesz, attól még az élete a kárhozatba torkollik. Nyomor, szenvedés, betegség, halál a sors. Hiába tagadjuk a törvényt, hiába tagadjuk Istent, ezzel nem nyerünk semmit. Tagadható a gravitáció törvénye, csak ki ne próbáld. Azt mondom, hogy hát én nem hiszek a gravitáció törvényébe, és ezért a 10. emeletről elindulok sétálni. természetes, hogy hova zuhanok. És ez a döbbenetes benne, hogy az a nagyon érdekes, és tragikusan érdekes, tényleg tragikusan érdekes. Az ember az Isten tagadással nem nyer semmit. Nem nyer vele semmit. De elveszít mindent. Gondoljatok bele, hogy az Isten tagadás se a lelki életre, se a társadalomra nézve az égvilágon semmi haszonnal nem jár. De elveszíthetünk mindent. Ószövetségi ige, de hát attól függetlenül igaz, hogy Isten nélkül egy nemzet a káoszba süllyed. A totális káoszba. Tudjátok, megrendítő volt látni, biztos többen láttátok, most hirtelen nem jut eszembe, hogy hol történt, tegnap előtt, az előtt, vagy pár nappal az előtt, hogy orvvadász lelőtt egy vadőrt, meg a munkat, vagy barátját, munkatársát, és utána a kamerába egy vadőrtárs nyilatkozott, hogy hát hova jutottunk? Teljesen megvolt a nálam valamivel idősebb úr rendülve, aki tehát vadász is, meg vadőr is, és hogy a barátját lelőtték, meg azt a másikat ugye borzasztóan megsebesítették, és ez a nálam, mondom, valamivel idősebb úr a kamerába rémülten mondta, hova jutottunk? Hát micsoda világ ez? Így mondta, hogy 50 méterre egy úttól le lehet lőni két embert, az egyik hasba, tüdőbe, nyakon, stb. Értitek? Ez a talán bácsi, vagy mit tudom, én nem akarom megbántani. Tehát ez az úr, aki a tévében azt mondja, hogy a kamerába, hogy hova jutottunk? De tényleg, hát hova jutottunk? Hova jutott ez a világ? Amikor az Isten törvényét kisöprűzték az emberek szívéből és a lelkéből, mert ugye ott lenne abban a törvényben, hogy ne ölj! Például. És akkor nem tudja az illető, és akkor gondolkodás nélkül lelövi azt a másikat. És mondom, az a ismerőse, a más munkatárs vadőr rémülten mondta a tévébe, hogy 50 méterre egy úttól ma le lehet lőni egy embert. Hát hova megy tovább a világ? Hát nézzétek, ha Isten törvényeit masszív módon továbbra is kihagyjuk, és hogyha Isten törvényeivel szemben továbbra is mindenféle zagyvaságot próbálnak ránk erőltetni, jaj, de érdekes ugye, hogy a bizonyos elemek fel vannak háborodva, hogy a magyar alkotmányban benne van, hogy egy házasság az egy férfi meg egy nőnek az ügye. És föl vannak háborodva rajta, hogy ilyet mondani, hogy egy férfi meg egy nő ügye. És szivatnak bennünket Brüsszelből, hogy ilyet beleírni az alkotmányba. Hát döbbenetes. Hát ezért jut oda a világ, hogy lassan 25 méterről majd, meg 5 méterről majd az úttól le lehet lőni a másikat. Meg rátörik az ajtót. Mert az Isten törvényét kiebrudalták a szívekből, a lelkekből. Egy nagyon kis csapata vagyunk, mi csak egy nagyon kis csapata vagyunk a társ egyházakkal, meg testvér egyházakkal, katolikus, református, meg nyilván még vannak mások is. Nagyon kis csapata vagyunk annak, akik még azt mondjuk, hogy emberek, álljon meg a menet, mert ez a szakadékba visz. Minket kifiguráznak, kinevetnek, kicsúfolnak, ósdiaknak mondanak. Hát nem hiszem, hogy nekik van igazuk. Nos, nagyon érdekes dolog, tehát, hogy az ember az Isten tagadással nem nyert semmit, de elveszíthet mindent. És a Pál apostoli ige szakasznak a következő tétele pedig az, hogy Isten végül Jézus Krisztus által úgy döntött, hogy ez a bukott emberiség megmeneküljön, úgy döntött, hogy mégse hagy bennünket magunkra, megtehetné, de megváltót küldött nekünk. Hogy miért küldött megváltót, ezt még nagyon fontosnak tartom elmondani. Tehát így foglalható össze ez a bibliai szakasz. Ugyanezt még pár szóval, pár percben saját szavaimmal is még egyszer szeretném tehát a szívetekre helyezni. Arról van tehát szó, hogy a bűn betört a világba, arról van szó, hogy az a jónak teremtett világ egyszer csak egy rettenetes törést szenvedett el. Ezt fejezi ki a Szentírás a bűneset történetével. De ha valaki kételkedne a Biblia szavaiba, akkor tessék megnézni a világot, hogy valami nagyon nagy baj történt ebben a világban. Elszakadtunk Istentől, kiestünk a vele való közvetlen kapcsolat melegségéből. Valami olyasmi történt velünk, mint a még éretlen madárfiókával, amelyik kiesik a fészkéből, és ott lent vergődik, a porba, és a macska már közelít. Elveszítettük az Édent, az Isten közelséget, és kilettünk, ki vagyunk szolgáltatva mindenféle rettenetnek, egyéni és történelmi szörnyűségeknek. Mondom, ha valaki nem venné komolyan a Biblia szavát, a bűnbeesés beszámolóját, akkor is megállapíthatja, hogy ez a világ, főleg az embervilág tragédiák sorozata. Mintha a nyílt tengeren léket kapott volna a hajó és süllyed, a büszke Titanic, a Costa Concordia. Mintha egy repülőgépből a felhők fölött kifogyott volna a kerozin, és a lezuhanás veszélye fenyeget. Bruce Willis sorozat volt az elmúlt hetekben, és az egyik filmben pont erről volt szó, hogy Bruce Willis felesége is azon a repülőn ült, természetesen hát kell feszültség, és a gépből majdhogy nem teljesen kifagyott a kerozin. Hát valahogy így tartunk mi is, emberek, hogy kint vagyunk az élet nyílt tengerén, és iszonyú léket kapott a hajónk, illetve ha ezt a képet veszem, hogy a repülőgép, akkor a kerozinnal, az életenergiáinkkal van nagy baj. Egyéni tragédiák, közösségi katasztrófák, rengeteg betegség, szenvedés, éhezés, nyomor, pedig Isten jónak teremtette a világot, és a szenvedés döbbenetes mennyisége. És tudjátok, még az a jó, hogy én úgy nevezem, hogy kvázi kegyelem, vagyis, hogy minek is mondjam, tehát rejtett kegyelmi védelmünk is van. Mi még csak nem is tudunk, és hála Istennek, hogy nem tudunk az emberek összes szenvedéséről, mert azt nem lehetne kibírni. Ahogy egy ember egy másik embert megkínoz, megaláz, vagy ahogy a világ különböző pontjain gyermekek szenvednek, és hogy mindez miért történik, megrendülve töprengünk. A szenvedés leírása miatt eddig két könyvet nem voltam képes végigolvasni. Az egyik volt Szolzsenyicinnek a gulágja, az orosz koncentrációs táborok borzalmai, nem tudtam végigolvasni a könyvet, olyan iszonyat. A másik a francia történész csoport által összeállított híres könyv, a kommunizmus fekete könyve, az ottani borzalmakat nem bírtam tovább olvasni a kb. 100. Iszonyú, micsoda emberi szenvedések, micsoda ficam ez a világban. Pedig a világot az Isten jónak teremtette, de tragikusan összetört minden ősszüleink ballépése miatt. És akkor, amikor Isten látta, hogy a világ így elromlott, akkor volt az első szava az ítélet, az özönvíz ítélete. Meg is volt az özönvíz, de aztán Isten úgymond meggondolta magát. Első szava látva a világ állapotát az ítélet volt, de a második szava, a végső szava a kegyelem lett. Igaz, hogy volt özönvíz, majd hosszú évezredek teltek, de egyszer csak megérkezett az Isten utolsó szava, Jézus Krisztus. Vagyis az evangélium szólalt meg mégis, a bűn vihara közepette is örömhír fogalmazódott, meg így fogalmazza Pál apostol, ezt idéztem, illetve felolvastam az előbb. Az Isten kegyelme és ajándéka még bőségesebben kiáradt az egy ember a Jézus Krisztus kegyelme által sokakra. Innen kezdve erre kell koncentrálni, Jézus Krisztusra. Igaz, hogy baj, nyomor, szenvedés, betegség, halál, gyász továbbra is van itt a világban, de nézzétek, a fontos az, hogy felfedezzük, van óvó helyünk, van hova menekülnünk, van kihez fordulnunk. Nekünk elrejtettségünk van, illetve lehet. Kapaszkodónk van. Felénk nyújtotta Isten az ő kezét. Jézus Krisztus átszögezett kezét. Az ő fájdalmat ismerő keze. Menteni akar minket. Reménységünk van. Minden rossz ellenére, legyen az betegség, vagy bármi, reménység, kiútunk van. Kiútunk van a halálból is. Mindannyiunknak kiútunk van. A Krisztussal való közösségben kiútunk van. Ez a hitem. Erre tanított Pál apostol. Olykor bonyolult, túl bonyolult módon. De nem baj, megálltam annál, hogy a kereszt fához megyek, mert máshol nem lelhetek. Csodás égi szeretet, s majd énekeljük, tied vagyok Jézusom. Tengernyi baj, özönvíz mennyiségű baj és tragédia, de Isten küldött egy bárkát, nem Noé bárkáját, hanem Jézus Krisztust. Nem csak Noé kapott annak idején egy bárkát, egy menedékhelyet, hanem mi is az Úr Jézus Krisztust. És ez a bárka az egyház. Erről lesz szó most majd a héten csütörtökön este, pénteken este, szombat este, 17 órai kezdettel, hogy Jézus Krisztus által az egyház a bárka. Szállj be a bárkába, és a viharzó tengeren is, csendes kikötőbe, az örök üdvösségbe juthatsz. Mert az élet Jézus Krisztus által lehetséges. Az élet viharzó tengerén, a bárkán kívül csak halál van. Kérlek, szállj be a bárkába, és akkor életed van. Itt és oda át. Múlandó és örök. Ez a legnagyobb üzenet. Pál apostol ezt szeretné, illetve Isten igéje ezt szeretné a szívünkre helyezni. Jöjj, szállj be a bárkába, és énekeld majd velünk, hogy tied vagyok, Jézusom. Amen, imádkozzunk. Drága Urunk, köszönjük apostolodat, és köszönjük a Szent Igédet. Kérünk téged, hogy világosítsd meg a szívünk számára azt, ami életmentő, felemelő, megtisztító, bátorító. Kérünk téged, Urunk Jézusunk, hogy öleld át az életünket, és őrizd meg minket minden baj, nyomorúság, betegség, minden negatívum, minden közepette. Őrizd meg minket a te kegyelmedben. Köszönjük neked. Amen.